Rádió Egyetem. Filozófia történet. Descartes. Rúzsa Ferenc előadása. A felvétel 2007 novemberében készült.
Descartesről. Descartes az újkornak, bizonyos értelemben mondhatnánk azt, az indító filozófusa. 17. század első felében élt. Nem csak filozófus volt, hanem fizikus, matematikus is. Filozófusként nagy részben azóta is meghatározza a jellemző gondolkodási stílust Európában. Az ő metafizikai álláspontja a világról a dualizmus. Manapság tudományos és filozófus körökben nem túl népszerű álláspont. Vegyük észre, hogy ez ugye a magától értetődő, mondjuk úgy, hogy a naív álláspont a világról. Tehát azt gondolni, hogy a világban alapvetően kétféle izé van, vannak dolgok, tárgyak, testek, és vannak nem ilyen valamik, amik közül én legjobban a saját gondolat, érzelem világomat ismerem. Tehát, hogy ezt szubstanciaként fogalmazom meg, van anyag és van szellem. Ez nagyjából megfelel az ember elemi világlátásának, tapasztalásának, amit sokféleképpen lehet precizírozni. Mindenekelőtt tisztázza az ember, hogy a gondolkodás, ami persze nagyon gyakran tipikusan a világra irányul, tehát hogy mennyire el tud ettől szakadni. Tehát, hogy az két teljesen külön dolog, hogy valami valóban úgy van a világban, vagy én csak gondolom. Lehet ezt a tapasztalást megerősíteni például az álomképekkel, amikről senki nem gondolja, hogy a való világban úgy vannak, hanem csak a tudatomban vannak. Tehát valahogy ketté van osztva a világ. Modern filozófiában leginkább úgy szokás ketté választani, hogy az egyik a publikus térben helyezkedik el, a másik pedig privát. És pedig nem csak úgy véletlenül, mint amikor becsukom a szobámnak az ajtaját, hanem kinyithatatlanul privát. Az agyamat azt megtekinthetik a hölgyek és az urak, ne tegyék, de megtekinthetnék, de azt, hogy én ennek örülök-e, azt legfeljebb elhihetik nekem becsszóra. Tehát amit belőlem láthatnak, az csak a testem. A gondolataimat, az érzéseimet, azt elhihetik, következtethetnek rá, nem csak a szavaimból. Tehát abból is, hogy furcsa fintorokat vágok, és különös hangon nyávogok, következtethetnek arra, hogy nem örülök annak, hogy megtekintik az agyamat. De ez csak egy következtetés lesz, egy valószínű következtetés, nem biztos. Például az is lehet, hogy erős bennem az élni vágyás. És azt remélem, hogy önök empatizáló lények, hogyha úgy csinálok, mintha fájna, akkor abba hagyják a birizgálásomat. Simán lehet, valójában nem fáj. Lehet. No, tehát nem egyszerűen praktikus szempontból különül ez, ez egy teljesen éles elméleti határ. A belső világhoz egyetlen egy személy férhet hozzá, és ez én vagyok, mindenki más csak következtet rá. Ezzel szemben a publikus szférához, ahol mindenki hozzáfér. Ugye vannak ezek az érdekes dolgok, például a kezem, amit önök is látnak, tehát valamilyen értelemben hozzáférhetnek. Nekem azon van egy eléggé sajátos hozzáférésem, ami csak nekem van meg, tehát én érzem is a kezemet. Most nem arra gondoltam, hogy mozgatni is tudom, mert mozgatni önök is tudnak, például egy kézfogáskor gyakran agresszív urak megcsinálják azt, hogy jó, megmozgatják, meg minden egyéb gonoszságot művelnek vele. Szóval a dualizmus, tehát valójában ez az elég sok szempontból a magától értetődő filozófiai álláspont. Ezzel szemben manapság tipikusan monizmusokban hiszünk, egy principiumos világmagyarázatokban, leginkább a materializmusnak, vagy másképpen fizikalizmusnak nevezett álláspont. Ez a csak anyag van, ez nem azt érti azért egy valamennyire is művelt materialista is, hogy én nem gondolkodom, hanem azt gondolja, hogy a gondolkodásom sem más, mint egy anyagi folyamat. Olyan, mint egy tornádó. Nem kell külön hinni a tornádó szellem, mert azt gondolom, hogy a levegő van, amit különböző vicces dolgokat tud művelni, és az egy tornádó. Hát ugyanígy az anyag egészen izgalmas dolgokat tud művelni. Például azt is, hogy én ilyen módon reduplikálom a világot, megkettőzöm, leismétlem magamban, de nincs ebben semmi különösebben izgalmasabb, mint amikor egy fényképezőgép lefényképezi a világot. Az is egy tisztán anyagi folyamat. Az alternatív monizmus, az mondjuk spontánul tekintve elég hajmeresztő, filozófiailag mégis elég elterjedt, ez ugye a tiszta idealizmus, spiritualizmus, stb. Neveken csúfolt álláspont, miszerint semmi más nincs, csak szellem vagy csak tudat, hiszen a világ az számomra csak úgy jelenik meg, mint az én tudatomnak a képe. Az, hogy itt van ez az asztal, ez a kérdés nem is jelent mást számomra értelmezhetetlen bármilyen más módon, mint hogy én találkozom ezzel a tapasztalattal, megfogom, akkor érzem, látom, akkor ott van, de amit én tudok, az mindig csak az én tapasztalásom. Tehát a világ nem csak úgy van kettévágva, mint az előbb jeleztem, hogy van egy privát és egy publikus szféra, amikor a publikushoz mindenki hozzáférhet, a priváthoz csak én, hanem valójában természetesen a publikushoz sem tudok másképpen hozzáférni, mint a privát szférám részeként. Amiből én arra következtetek, hogy ez publikus, az az, hogyha elbeszélgetek valakivel, például önökkel, akkor önök hasonló dolgokat fognak mesélni a privát szférájukról. Nevezetesen önök is látják ezt az asztalt, én is látom. És akkor azt mondom, hogy akkor miért ne lenne ez valami mindnyájunk privát szférájától független dolog, de ez nem feltétlenül van így, hiszen lazán gondolhatunk olyasmire, ami nincs a világban. Például mesélek önöknek egy mesét, és akkor megint csak ugyanerre fogunk gondolni, és ugyanakkor egyetértünk, hogy nincs meg a világban. Tehát semmi alapom nincs feltételezni bármifajta tudaton túlmenő létezést. Egy igen kitűnő szerző, aki szakmát tekintve egyébként püspök volt, ami nélkül meglepő, az odáig megy, hogy nem egyszerűen semmi alapom nincs feltételezni, hanem értelmetlen a feltételezés, értelmezhetetlen, mert hogy nincsenek fogalmi eszközeim, tudati eszközeim arra, hogy megértsem, hogy milyen lenne az, hogy valami a tudatomtól függetlenül létezik. Hiszen ha ezt megérteném, a megértés egy tudati mozzanat, nem a tudatomtól függetlenül létezik. Ha elképzelném, hogy milyen az, amikor valami úgy létezik, hogy senki nem tud róla, akkor megint csak elképzeltem, a tudatomban van. Tehát, hogy a tudattól független létezés, az legalábbis számunkra határozottan önellentmondásos dolog lenne. No, akárhogy is, tehát a dualizmus, ami a naív és magától értetődő álláspont, manapság nem nagyon divatos. A klasszikus formája viszont Európában Descartes, ez nem azt jelenti, hogy ő fedezi fel a spanyol viaszt, tehát próbáltam jelezni, hogy ez a magától értetődő spontán álláspont, a legtöbb tradicionális világszemlélet a maga vallásra kibővített világképével, és lényegében dualista azt gondolja, hogy van az anyagi világ, meg van valami azon kívüli, túli, és az emberi szellem ez legalább részben oda tartozik. Szóval Descartesnél kap egy erős megfogalmazást, nem egyszerűen megfogalmazza Descartes, hanem azt gondolja, hogy bizonyítja, hogy a világ alapvetően duális struktúrájú. Ezt a következőképpen hajtja végre. Első lépés. Ahogy a világot naivan elképzelem, az nem kielégítő, nem elégséges. Miért? Számos okom van erre, hogy ne fogadjam el élből a naív álláspontot. Az egyik az az, hogy megfigyeltem, hogy komoly, bölcs emberek, például filozófusok a legkülönbözőbb álláspontokat képviselték ez ügyben. Ezt az önöknek feladott szövegrész nem tartalmazza ezt az érvet. A másik, hogy végig gondolom, hogy honnan származik bármifajta tudomásom a világra vonatkozóak, hát onnan, hogy megtapasztaltam, információt szereztem róla. Persze nem feltétlenül közvetlenül, esetleg közvetve valaki elmesélte, de honnan tudom, hogy elmesélte, tudom, hogy hallottam. Tehát végső soron mindenfajta tapasztalásom az érzékeim közvetítésével jutott el hozzám. Na de okom van kétségbe vonni az érzékeim tanúságát. Egy, az illúzió argumentum. Ennek különböző erős megfogalmazásai vannak. Talán nem is biztos, hogy szerencsés illúzió argumentumnak nevezni, de így szokás. Tehát az érzéki tapasztalás az néha téved, mintha egy kanalat vízbe teszek, az megtörni látszik. Hogyha valami nagyon messze van, akkor esetleg rosszul látom, nem annak, vagy nem olyannak, amilyen. Vagy ha valami nagyon pici, akkor is esetleg rosszul látom, és utóbb erről meggyőződhetem. Tehát tapasztalom, hogy az érzékeim megcsalnak. A saját fegyverével verem meg a tapasztalatot, szembesítem másik tapasztalással. Ugye ennek egy erősebb formája, amikor kimondottan nem egyszerűen egy kicsit téves az információ, hanem radikálisan téves ez lenni, tehát az illúzió vagy vízió. Ezt, hogyha jól kidolgozom, akkor ez az őrültség argumentum, amit futólag említ a szöveg, de nem veszi komolyan. Hogy mi van, ha bolond vagyok, mint a rendes őrültek, akik mindenfajta dolgokat látnak és hisznek, ami nincs úgy. A mai világban valószínűleg ennek az őrültség helyett inkább a módosult tudatállapotok fejlécet adnánk, mert hogy az jobban hozzáférhető, megőrülni nem olyan könnyű, de ha esetleg könnyű lenne, és akkor is sokan nem hajlandók kipróbálni, hogy ez milyen. Ezzel szemben egy kis tudatmódosítószerrel el lehet érni ilyesmiket, vannak nagyon éppen ebben az irányban hatékony tudatmódosító szerek, hallucinogének. Szóval ismerjük azt, hogy ilyen tapasztalataink vannak, hogy lehetnek, amik nem a szokásosan valóságosnak itt világról tájékoztatnak minket. Aztán ennek a legtradicionálisabb formája az érnek ez az álomargumentum. Álomban tűnhetik úgy, hogy nagyon is reális, amit megélek. Pedig aztán ébredés után úgy döntök, hogy a fenéket, hát az egészből semmi nem volt igaz. Ugye nem mindenki dönt így, tehát van, aki úgy gondolja, hogy az álom az valójában egy sajátos fajta igazság, de ez Európában nem egy nagyon bevett álláspont. A szokásos az, hogy az álom téves, legfeljebb informatív valamire vonatkozva, de önmagában nem valóságot fejez ki. Ezek az érvek ugye együtt alkalmasak arra, hogy a külvilágról szerzett tapasztalásaim biztosságában megingassanak, és felvetik azt a kérdést, hogy miben lehet hinni. Descartes itt azt mondja, hogy hát bizonyos dolgokban mégiscsak lehetne, például a matematika, geometria alapvető igazságaiban hihetek, hiszen független attól, hogy konkrétan ez az asztal tényleg téglalap alakú, ettől függetlenül be tudom látni, hogy egy téglalapnak négy csúcsa van, négy oldala, stb. Rengeteg mindent be tudok róla látni. Itt használ egy elég brutális erejű argumentumot, ez a démon argumentumnak szokták nevezni, a genius malignus, vagy a mal geni argumentum, hogy egy nagyon nagy hatalmú, majdnem Isten hatalmú, ám de gonosz és csalfa démon állandó illúziók körébe burkol engem, és pedig nem csak a külvilág vonatkozásában, hanem a saját tudati képességeim vonatkozásában, és egyszerűen megtérsz. Valahányszor megpróbálom megszámolni, hogy hány oldala van egy négyzetnek, mindig átverés 1, 2, 3, 4, de nem valójában belehazudik a fülembe, beledurzsol, és olyan nagy hatalom, hogy elhiteti velem, hogy négy oldala van, pedig egy négyszögnek egyébként 7 oldala van. Nos, hogy ezt el lehet-e hinni, el lehet-e képzelni, ez egy érdekes kérdés. Minden esetre abban egyet szoktak érteni, hogy a csalódémon argumentum a leghatalmasabb, a legerősebb szkeptikus érv, ami tehát nagyon-nagyon messze menőkig alkalmas arra, hogy bármifajta vélekedésünk megbízhatóságában, igazságában való hitünket megingassa. Annyira erős, hogy szokás azt gondolni, hogy valójában Descartes egész későbbi érvelése is összeroppanna alatta, amit persze Descartes nem szeretne, mert Descartes nem szkeptikus. Descartes biztos ismeretre törekszik, csak azt mondja, hogy kiinduló pontként a terep olyan szinten zavaros, hogy muszáj először kisöpörni. És söprűnek használja csak a szkepszist, úgy hívjuk ezt, hogy módszertani kételj, ahol tehát a célja nem az, hogy megingassa a világba vetett hitünket, vagy bizonyos tudomásainkba vetett hitünket, hanem az, hogy megalapozza őket, és éppen ezért először mindent, amiben kicsit is kételkedni lehetne, ami kicsit is bizonytalan lehetne, megpróbálja eltávolítani az útból, hogy megtalálja az abszolút biztos kiindulópontot, amiből kiindulva szisztematikusan, immáron megdönthetetlen bizonyossággal újraépítse az épületet, amiben, mint időként zárójelbe közli, és valójában persze egy percig sem kételkedik, mert ő nem bolond. Normális ember, pontosan tudja, hogy a világ van, és pont úgy van, ahogy ő látja. Ez érdekes egyébként, de tényleg így gondolja. Csak éppen a rendkedvéért csinál úgy, mintha nem hinne benne. Nos, a leghatalmasabb szkeptikus érv sem képes azonban megingatni abban a hitemben, mondjuk Descartes, hogy én létezem. Mert ugye, ha megingatna, akkor is engem ingatna meg. Tehát az az én, aki elbizonytalanodik, aki kételkedik, akit átvernek, akinek illúziói vannak, az kell, hogy létezzen. Ez híres megfogalmazásában, ami az önöknek feladott szövegben nem szerepel. Ez a cogito argumentum, a latin cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok, je pense, donc, je suis, franciául. Sokszor előfordul Descartes-nál. Érv. A dolog Descartes szerint gyakorlatilag magától értetődik, hogyha én gondolkodom, akkor kell, hogy legyek valaki. Szokás az érvet szép klasszikus arisztotelianus szillogizmus formájára hozni, hogy a dolog úgy működik, hogy gondolkodom, hogy jön ki ebből, hogy vagyok? Hát ugyan ki azt mondom, hogy bármi, ami gondolkodik, az létezik. Így tehát, ha én gondolkodom, akkor én létezem. De honnan tudom, hogy bármi, ami gondolkodik, az létezik? Igazából onnan tudom, hogy bármi, ami bármit csinál, az létezik. Ez az az elv, amit már egyszer emlegettem, ez az ex nihilo nihil fit, a semmiből nem lesz semmi, a semmi nem csinál semmit, például nem is gondolkodik. Tehát bármit csinál valaki, akkor az létezik. Erre válaszolja Descartes-nak nagy kortársa, hogy jó, de minek hozod ide a gondolkodást? Miért nem inkább azt mondod, hogy ambulo ergo sum, sétálok, tehát vagyok. Pontosan ugyanolyan bizonyos. Igaza van. A következtetés pontosan ugyanolyan bizonyos. Ha sétálok, akkor létezem. Csak hogy a különbség az, mint az Descartes elég világosan megírja, hogy az, hogy sétálok-e, az kevésbé biztosan tudhatom, mint az, hogy gondolkodom-e. A sétáláshoz ugyanis szükségem van érzéki tapasztalásokra. Amit én biztosan tudhatok, az nem az, hogy sétálok, hanem az, hogy azt hiszem, hogy sétálok. Tehát egy gondolat az, amit biztosan tudhatok. Az, hogy valóban sétálok, azt nem tudhatom. Álomban például tévedek ez ügyben. Tehát nagyon is igaza van, a gondolkodásra vonatkozó tapasztalásom az tehát nem igényli az érzékek közbenjárását, ennek megfelelően tehát az érzéki tévedésektől ment. Látszik, hogy itt a gondolkodás fogalma egy a mai szóhasználatnál általánosabb értelme szerepel, tudatos, tudati tevékenységet jelent. Ha ez megvan, megvan a biztos pontom, az archimédészi pont, akkor már nem gond a világot újraépíteni. Előtte nézzük meg, mondja Descartes, hogy mi is az, ami gondolkodik, milyen, ami gondolkodik. Hát én, mi vagyok én, egy ember vagyok, ez mi a csodát jelent, kezem, lábam, stb. Nem, ezek érzéki adatok. Mi az, ami megmarad belőlem, ha az érzéki adatokat elveszem? Már megint csak a gondolkodás, tehát én, mint gondolkodó lény gondolkodom, tehát az, amit az ért bizonyosságánál fogva megtudtunk magunkról, az az, hogy gondolkodó lények vagyunk. Szemben a világgal, ami nem. Ezzel tehát meg is van a dualizmus, az egyik fajta izé, ami van benne, az a gondolkodó szubstancia, gondolkodó dolog, a rész, cogitans. A másik fajta nem gondolkodó, azonban Descartes pozitív kifejezést használ inkább rá. Azt mondja, hogy a rész extensa, a kiterjedt dolog. A gondolkodás ugyanis nem térbeli, a térre gondolok, a teret el tudom képzelni, de maga a gondolat nem térben van, nem itt vagy ott. Lehet azt gondolni egy fizikai világképben, hogy az én gondolkodásomnak a szerve, az agy, az a térben van. De azt, hogy a gondolatom lenne térben, azt nem lehet gondolni, hiszen elég nyilvánvaló a gondolatok egy része nem térbeli ízékre vonatkozik. Tehát amikor azt gondolom, hogy tisztességesnek lenni hülyeség, ez hol helyezkedik el? Ugye sehol. Tehát a kiterjedtség és a gondolkodás a világ két fundamentális attribútuma, két külön szubstanciához tartozik, egyébként elválaszthatatlanul. Hogyan épül újra a kiterjedt világra vonatkozó tudomásunk Descartesnál? Egy elég meglepő kerülő úton, de a maga módján logikus. Azt mondja, kételkednem kell a világban. A tudatomban nem kételkedem, abban sem, hogy én, mint tudati lény létezem. Abban sem kételkedem, tehát, hogy tapasztalásom van a külvilágról. Kérdés az, hogy ez helyes tapasztalás vagy nem. Már korábban láttam, hogy lehet helytelen. Kérdés, hogy döntő tömegében megbízható vagy nem. Hogyan lehet ezt eldönteni? Önmagából a tapasztaláson ezt nem lehet eldönteni, néha az illúziók nagyon erősek. Az eldöntés a következőképpen megy. Nyilvánvaló, hogy ezek a tapasztalásaim sokszor meghaladják az én képességeimet. Olyanokat látok, tudok meg a világról, amiket nem tudnék kigondolni, például megtanítanak valamire. Van magasabb forrása ezeknek az ismereteimnek. Kérdés az, hogy ez a magasabb forrás, amitől az ismereteimet kapom, ez vajon olyan-e, mint ahogy az előbb felvetett egy mázséni, egy csalódémon, vagy nem? Azt mondja, a kérdés borzasztó egyszerűen eldönthető, tehát itt egy nálam sokkal nagyobb hatalomról van szó, aminek Descartes szerint a nagysága gyakorlatilag az én számomra végtelen nagysága. Hiszen nem csak az ismereteimet köszönhetem neki, hanem önmagamat is nyilvánvalóan, és magamat nem tudnám létrehozni. Tehát erről a végtelen lényről, vagyis persze Istenről beszélünk, erről nem lehet elképzelni, nem férhet össze az ő végtelenségével. Az, hogy rossz legyen, csaló legyen. Éppen ezért ki van zárva, hogy szisztematikusan megtévesszen engem, Isten fogalma, hogy ő tisztázza, ugye ez a legnagyobb létező dolog. Tehát ez lényegében a Szent Anzelmi definíció, ugye az elgondolható legnagyobb dolog, ez tehát azt is jelenti, hogy a legjobb, nyilvánvalóan nem lehet tehát csaló. Lehetnek a világon esetleg mindenfajta csaló középhatalmú lények, de mögöttük ott kell lenni a végső forrásnak, a teremtő, a végső teremtőnek, az igazi teremtőnek, ami megfelelően ő a legnagyobb hatalmú, tehát egyszerűen ő dönt arról, hogy mekkorát csalhat a démon. Isten, mivel jó, nem fog engem átverni, mondja Descartes. Tehát végül is azt kell, hogy gondoljam, hogy tapasztalataim megbízhatóak. Amikor nem, akkor ez sosem származhat Istentől, mindig csak az én hibám. Klasszikus hibám egyébként az, hogy az akaratom, ami végtelen, mint az Istené, akármilyen nagyot akarhatnék, az túlnyújtózkodik az egyéb képességeimen. és olyasmit szeretnék tudni, amit nem adatik tudnom. Ez szerint a tévedéseknek a fő forrása. Nos, így rakja össze tehát Descartes a végül is a dualizmus második felét, azt, hogy a külvilágra vonatkozó ismereteim is lényegében megbízhatóak. Erről gondolom elég nyilvánvaló, hogy ez nem egy meggyőző álláspont. Tehát a probléma az, hogy túl erős a kartéziánus szkepszis, nem lehet ilyen módon összerakni a világot. Miért? Tegyük fel, az előbb láttuk, hogy az Isten érvek azért nem olyan nagyon megbízható dolog, de tegyük fel, hogy jó az Isten érve. Honnan a csodából tudhatom én a meglehetősen véges és csökött agyammal, hogy Isten legyen abszolút jó, legyen abszolút mindenható. Az mit is akar csinálni? Hogy a csodába fürkészhetném én ki az isteni szándékot? Könnyen lehet, hogy az isteni jóságból következik az, hogy ilyen és olyan módon megtéveszt engem. Nem biztos, hogy megtévesztés az, hogyha egy anyagvilág illúzióját vetíti elém. Egész egyszerűen elszórakoztat. Tudja, hogy olyan balfácán vagyok, hogy unatkoznék magamban a tiszta sötétségbe. Tessék kipróbálni. Tud, nagyon unalmas lenni. Ezért elszórakoztat engem egy világ látványával, de nincs igazából világ, mert neki semmi szükség a világ. Minek teremtene anyagot? Egyszerűen csak az én lelkemnek teremt egy anyag mozit. Honnan tudom, hogy ez nem így van? Érdekes módon Descartes fel sem veti ezt a problémát. Ezzel együtt a megfontolásai nem ez a rész, hogy Istenen keresztül lehet újra teremteni a külvilágot, hanem a dualitásra, az alapvetően különböző kétféle szubstanciára vonatkozó megfontolásai mindmáig meghatározzák a világszemléletünket. Mindmáig ebben a struktúrában szeretünk gondolkodni, noha a modern filozófia hagyomány nem ilyen. Ennek megfelelően, hogy körülbelül az elmúlt 100 évben valaki azt mondja, hogy dualista, ugye a filozófus berkekben, az a sértésnek egy nem is nagyon burkolt formája, amit különböző jelzőkkel szokás feldíszíteni. Ez elsősorban az analitikus hagyományban van így. Manapság ritka merészség kell ahhoz, hogy valaki dualistának vallja magát. A nagy figurák közül talán Karl Popper az, aki ezt bevállalja, majd utána rögvest el is szégyelli magát, és azt mondja, hogy na, de nem én jobban csinálom, én nem is dualista vagyok, én pluralista, én nem csak a szellem és az anyagvilágában hiszek, hanem még valamiben. Sajnos erről nem beszélhetünk pedig, mert nem része az anyagnak, pedig roppant izgalmas lenne. Köszönöm szépen!
Elhangzott Filozófia történet, Descartes, Ruzsa Ferenc előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.